Sziasztok! Elérkeztünk immáron a 10. jubileumi adásunkhoz. Ez a Nyugaton a helyzet változatlan kérdőjellelnek a 10. adása. Én Hajdú Nóra vagyok, akivel pedig beszélgetek ma is, mint mindig, az...
Kubatovics Áron, sziasztok! És ez a 10. adásunk, ez azért izgalmas így kijelenteni jubileumi adás, mert elég kevés podcast szokott eljutni egyébként a 10. adásához. Mi podcast vagyunk attól függetlenül, hogy YouTube-on meg tudtok minket nézni. Nézzetek minket a YouTube-on, ha nektek az kényelmes. Vagy iratkozzatok fel ránk a valamilyen podcast felületen, Spotify-on, Apple Music-on, bármelyiken.
Mi a mindenhol 10. ott vagyunk.
Mindenhol ott vagyunk, TikTokon is ott vagyunk.
Így van.
Te vagy ott a TikTokon, egészen pontosan.
Igen.
És hát a 10. adással, így évvégén, mivel is mással kezdhetnénk, mint egy ilyen best of válogatással, külügyes témában, tehát hogy nem egy hagyományos értelemben.
Igen, mert úgy gondoltuk, hogy ugye karácsonykor ellepnek minket a best of ever 10 legjobb dal, 10 legjobb lemez, 10 legjobb politikai beszólás.
10 legjobb proxy háború.
Így van, és mi pedig azt gondoltuk, hogy fejeljük meg ezt azzal, hogy mi volt a nem feltétlenül 10 legérdekesebb nemzetközi esemény, de hogy legyen egy rovancs húzva, hogy mi is történt ebben az évben, mert szerintünk, ugye ezt mindig elmondjuk, hogy nagyon érdekes és izgalmas a nemzetközi politika, és a 2021-es év pedig kifejezetten az volt mindenfajta értelemben, erről fogunk most beszélni.
Sőt, ennek a podcastnak az a missziója, értek, hát Nóra, te találtad ezt ki, hogy a külpolitikáról, diplomáciáról, ilyen témákról lehet úgy is beszélni, hogy közérthető legyen, hogy érdekes legyen.
És hogy ne az első 3 perc után aludjon be mindenki.
Igen, és hogy egyébként fölülülteni azt, hogy ez miért is olyan fontos. Tehát, hogy mi Igen. nem egyedül vagyunk itt Magyarországon a világban, hanem hát van körülöttünk egy komplett világ.
Igen, ráadásul ez annál is inkább igaz az idei évre, amitől most fogunk majd elköszönni, mert ez minden szempontból egy különleges év volt. Egyrészt azért, mert...
Majd... mindig mindenki elmondja, minden
így van, évről, nem? Igen. Mindig az a legkülönlegesebb, és azt gondoljuk, hogy ehhez képest majd még érdekesebb lesz a következő év, de a 2021 tényleg megér egy misét, hiszen... Ugye itt nem csak nemzetközi események sorozatáról lehet beszámolni, amiben mi néhányat választottunk ki, hanem az egész le volt öntve, ha úgy tetszik, a koronavírus járvánnyal, és annak mindenfajta nemzetközi hatásával, illetve mindenfajta hatásával a nemzetközi politikára. Úgyhogy járványkezelésről is fogunk beszélni, illetve arról is, hogy milyen, hát olyan stációk voltak ebben az évben, amik említésre érdemesek.
Az első stáció, ha emlékeim nem csalnak, az körülbelül az a kapitulum ostroma volt? Tehát, hogy innen indulunk, ez az év eleje, azért ez visszatekintő decemberből az nagyon régen volt.
Igen, tehát ugye január 6-a ez a dátum, ami tényleg a kapitulum ostroma néven híresült el, és valóban ez a virtuálisan ezt az időpontot jelöltük meg, mint egyfajta évkezdet. És ez nagyon sok szempontból tényleg egy cezúra volt. Ugye egyrészt azért, mert amikor novemberben megtörtént az elnökválasztás, mármint még 2020 novemberében, akkor mindenki, vagy hát mondjuk azt, hogy sokan sóhajtottak egy nagyot, és azt mondták, hogy na, akkor back to normal elkezdődik, és akkor végre konszolidálódik a helyzet az Egyesült Államokban, és ehhez képest erre tett rá még egy lapáttal ez a bizonyos január 6-i ostrom, ami hát egyrészt vizuális értelemben is nagyon egyértelművé tette azt, hogy hová jutott el Donald Trump 4 éves elnöksége záró akkordjaként az Egyesült Államok. Azt hiszem, hogy ugye itt használhatjuk azt a szerintem számotokra is ismert kifejezést, hogy beleégett a retinánkba az, ami ott zajlott, mert egyfajta szimbolikus lezárása volt annak az elnökségnek, amikor azt láttuk, hogy ugye az elnöknek az a kísérlete, hogy ne fogadja el a választásoknak az eredményét, illetve az a felszólítása tulajdonképpen, hogy ti, az én támogatóim, se fogadjátok el ezt az eredményt, és ne csak, hogy ne fogadjátok el, hanem tevőlegesen tegyetek is annak érdekében, hogy ez az eredmény hát ne kezdjen el működni, és ne induljon el a normális új elnöki beiktatási sorozat. Szóval, hogy ez ugye nagyon plasztikusan mutatta be, hogy a liberális demokrácia, ahogyan mi azt megismertük, mennyire válságos állapotba került tulajdonképpen 4 év elnökség, Trump elnökséget követően.
Itt én nem állom meg, hogy ne szúrjam be, hogy ugye emlékszünk a QAnon sámára, aki az egyik ilyen vezérlakja ennek a retinánkba égett időszaknak, és muszáj elmondanom, hogy a QAnon, mint jelenség, ez nem annyira közismer, de hogy az konkrétan egy hoaxból van, tehát hogy az valaki kitalált egy-két évvel ezelőtt, kiposztolta a Redditre, vagy a 4chan-ra, nem tudom melyikre, tehát ez egész kamu, tehát még annyi sincsen, mint a chemtrailnél, vagy ilyesmi, az egy magánember viccből írt egy posztot, hogy na ez a QAnon, és innen fejlődött föl, nagy rész a közösségi média hatására, hogy ez egy olyan mozgalom lett, hogy kapaszkodj meg, Szerbiában láttam legutóbb egy szerbiai YouTube műsort arról, hogy a szerb QAnon hívők ott fesztivált tartanak.
Tehát igen, csak ugye a Donald Trumpnak az elnökségéig szokás volt arról beszélni, hogy hát a szélsőségesek azok játszadoznak maguk körül,
ez már nem
a Facebookon ez, csinálnak csoportokat, és a többi, és hát ott játszol mindenki a saját kis homokozójában, és mi pedig csináljuk a nagy politikát. Ugye ehhez képes volt már nagyon kijózanító Trumpnak az elnöksége olyan szempontból, hogy gyakorlatilag megtapasztalhattuk azt, hogy milyen, amikor az Egyesült Államok elnöke gyakorlatilag a Twitteren keresztül kommunikálva dönt a legkulcsabb kérdésekről, és ugye maga a Kapitólium ostroma pedig megmutatta azt, hogy hová fejlődött ez a folyamat. Ehhez képest ugye ez egy mondjuk úgy, hogy a nyitánya volt a 2021-es évnek, és hogy most már visszavezzünk egy kicsit az események elemzésére. Ugye azt láttuk innentől kezdve, hogy mondjam, azt is mondhatnánk, hogy innen szép nyerni, hogy ugye Joe Bidennek az elnöksége mit fog majd jelenteni. És ugye egyrészt maga a Kapitólium ostroma azt tette egyértelmű, hogy milyen nagyok és súlyosak az elvárások Joe Bidennel szemben, hogy nem csak meg kell szilárdítania, ha úgy tetszik, újra kell értelmeznie a liberális demokráciát az Egyesült Államokban, de az a feladat is explicit módon megjelent Biden elnöksége mellett, hogy milyen szövetségeseket fog találni magán mellé a nyugati demokráciák megerősítése érdekében. Úgyhogy árgus szemekkel figyelte mindenki azt, hogy mit tud teljesíteni ebben az egy évben Biden.
Én kívülről laikusként, úgyhogy nem kelek és fekszek ilyen cikkekkel, mint ahogy te, de én azt látom, hogy nagyjából azért úgy helyek között, de megfelelt ennek Joe Biden, jól érzékelem, vagy sem?
Szerintem ennél sokkal vegyesebb a mérleg, mert valóban voltak kezdeményezései, amelyek azt ambicionálták, és részben sikereket is ért el, hogy például a nyugati szövetségi rendszert megerősítse, hogy ismét megbízható partnertként állítsa be az Egyesült Államokat, de bizonyos dolgok nagyon félrementek. Ugye részben például az afganisztáni kivonulás,
ja, tényleg, pedig,
amelyről
pedig
korábban, igen, amiről külön beszéltünk már, és amely ugye ismét fontos elmondani, hogy az afganisztáni kivonulás Trump elnöksége alatt született meg a döntés, hogy ezt meg kell tenni, de az a mód, ahogyan a kivonulás zajlott, főleg az utolsó időszak, nagyon-nagyon sok kárt okozott, szerintem nem csak egyébként Biden elnökségének, hanem egyáltalán maguknak, a nyugati államoknak is.
De látod, eltelik 4 hónap, és már nem ugrik be hirtelen így az afganisztáni.
Persze. És a másik, amit talán amikor a nemzetközi ügyekkel foglalkozunk, akkor nem evidencia, de mégis érdemes róla beszélni, hogy Biden elnökségének az is egy nagyon fontos fokmérője lesz, mint ahogy egyébként minden amerikai elnöknél, hogy a belpolitikai területeken hogy teljesít. És a belpolitikai téren azért nem pozitív, vagy nem egyértelműen pozitív Bidennek a mérlege. Egyrészt azért, és ez részben nem az ő felelőssége, mert rendkívüli mértékben megosztott továbbra is az amerikai politika. Ez nem Bidennel kezdődött, még csak nem is Trumpal kezdődött, hanem már jóval hosszabb ideje jelen van az amerikai mindennapokban.
Talán Bush idejében kezdődött el ennyire, nem?
Részben igen, ugye ott az iraki háború és egyéb dolgok miatt is, Barack Obama elnöksége is végig már egy nagyon megosztott politizált és nagyon megosztott politikai közbeszédet jelentett, és ez csak növekedett, ez a fajta megosztottság Trump alatt, és még mindig jelen van. Ez nagyon sok mindent mutat. Részben azt is, hogy a republikánus párt továbbra is kifejezetten megosztott, ugye, és nem csak, hogy megosztott, hanem nagyon sok szempontból Trumptól függ továbbra is, holott ugye ő már nem elnök, viszont olyan mértékben jobbra tolódott a szavazói bázisa a republikánus pártnak, hogy nem engedhetik meg maguknak, vagy legalábbis azt gondolják, hogy nem engedhetik meg maguknak azt, hogy Trumptól függetlenül politizálnak. Ez viszont nagyon behatárolja az ő mozgásukat, És ez nagyon nehézé teszi Bidennek például azt, hogy a kongresszusban, akár a képviselőházban, akár a szenátusban végig tudjon vinni olyan nagyon fontos infrastruktúrális és egyéb reformot, amire viszont hát égető módon szüksége van az Egyesült Államoknak.
Ez okozhatja azt, hogy leszámítva Afganisztánt, olyan túl sok aktivitás nincsen külpolitikában Amerika részéről?
Azért volt. Egyrészt látjuk azt is, hogy...
Bocsa, csak azért, mert ugye Trump nyíltan szembe ment Kínával, most az ugye lecsavaródott, és úgy nagyon nem láttam, hogy akár a Oroszországgal, akár Fehér Oroszországgal, akár ezekkel, szóval hogy így nem nagyon látom, hogy így nagyon aktív lenne.
Egyrészt a Kínával való konfrontációt az nem szűnt meg Bidenék alatt sem, ott is kimondatott tulajdonképpen, hogy Kínára stratégiai vagy stratégiai fontosságú ellenfélként kell tekinteni. Annyiban változott valamelyest a dolog, hogy például az elnökségét követő, tehát januárban iktatták be, és mondjuk most, ha jól emlékszem, talán februárban már volt egy kínai-amerikai csúcsértekezlet Alaszkában, Anchorage-ban, tehát, hogy tárgyalóasztalnál próbáltak megegyezni bizonyos kérdésekben. Valójában ezeknek a tárgyalásoknak a legfontosabb mondása az volt, hogy a tárgyalóasztal mellett is rögzítettük azt, hogy valójában nagyon kevés dologban értünk egyet. Illetve azért fontos elmondani azt is, hogy a glasgowi környezetvédelmi csúcs egyik fontos vagy kísérő eleme volt az, hogy bizonyos környezetvédelmi kérdésekben meg tudott egyezni egymással az utolsó pillanatban egyébként Kína és az Egyesült Államok, ami azért kulcskérdés, mert környezetvédelmi ügyekben hiába visz mondjuk egy álláspontot és egy egységes álláspontot az Európai Unió, valójában mivel ugye a kibocsátó országok közül az egyik legjelentősebb Kína, és az Egyesült Államok is egyébként fontos szereplő, ha ők nem tudnak megegyezésre jutni ebben az ügyben, akkor valójában képletesen a hajára is kenheti az Európai Unió az ő saját megállapodásait, mert hogy a kibocsátó országok, mert tehát a környezetvédelmi szempontból szenzitív értékeknek leginkább játszó játékosok nem vesznek részt ezekben a megállapodásukban, akkor nagyon szép, hogy az Európai Unió ebben egységes, de azok a partnerek hiányoznak, és ezért volt például fontos ez a megállapodás az Egyesült Államok és Kína között. Ugye kérdezted még Oroszországot. Oroszország esetében is nem azt mondjuk, hogy alább hagyott az Egyesült Államoknak az elkötelezettsége mondjuk azzal kapcsolatban, hogy akkor Oroszországot hogyan minősítjük, de például azért az fontos látni, hogy mondjuk szemben azzal, hogy Trump ugye sokszor dicsérte Putyin elnököt, mint államférfi, ehhez képest mondjuk Biden ugye leült vele, egyrészt Svájcban volt egy tárgyalásuk, még a tavasz folyamán, illetve most az ukrajnai konfliktusnak a kieleződése kapcsán volt szintén egy egyeztetési kör közöttük. Egyértelmű ebben szerintem, hogy milyen álláspontot visz Amerika, és egyébként a fehér orosz helyzetben is elég egyértelmű volt, hogy Amerika mit képvisel, ráadásul Tsihanovszkaja, akit ugye számüzetésbe kényszerített a belarusz vezetés, járt is a Fehérházban még az idei év folyamán.
Említetted az ukrajnai helyzetet, ott ez a jövő év elejének a problémája, de ott tudunk ennél többet, mint hogy egyeztetett Putyin és Joe Biden?
Azt látjuk, hogy nagyon éles a konfliktus, nem csak azért, mert...
Miről van szó?
Arról van szó, hogy az ukrán-orosz viszony rendkívül kiélezett már igazából a 2010-es évek elejétől kezdve. Ha nagyon a mélyére megyünk a dolgoknak, vagy nagyon az elején akarjuk kezdeni, ez arról szól, hogy Ukrajnát a saját befolyási övezet részének tekinti Oroszország, és ezért minden olyan kísérletet, amiben Ukrajna távolabb kívánt kerülni Oroszországtól, lásd, ő arccal az Európai Unió, vagy éppen a NATO felé fordult, azt a saját biztonsága elleni támadásként detektálta Oroszország, és éppen ezért, amikor Ukrajnában ugye egy demokratikus fordulatot követően...
Ez a 2012-13 narancsos?
Igen. Tehát, hogy elindult a nyugat felé, Ukrajna már azt is nagyon árgus szemekkel figyelte Oroszország, de onnantól kezdve egyébként, amikor elkezdődött egy tárgyalási folyamat arról, hogy az Unióval társulási szerződést kössön Ukrajna, onnantól kezdve pedig Oroszország úgy érezte, hogy lépéskényszerbe került.
Jó, és de ez a lépéskényszer az, hogy megtámadja kelet-ukrajnai
polgárháború? Én csak a kronológikusan elmondom a dolgot.
Mert most ott tartunk ott, hogy ott most már 3-4-5 éve, nem tudom, elég régóta ott zajlik egy polgárháború, ugye kelet-ukrajnában orosz kisebbség.
Igen, tehát
nagyon magas
számú. Igen, tehát akkor még csak fejezzük be a dolgot, hogy tehát ennek az lett a véleménye, vagy az lett a következménye utána, hogy 2014-ben Oroszország annektálta a Krím-félszigetet.
Igen.
Ami ugye most már ezt egy ilyen természetességgel mondjuk, de azért valójában ez egy olyan lépés volt, ami tulajdonképpen a második világháborút követően
45 óta nem volt
így van,
Európában.
Tehát, hogy ilyen Európában nem volt, gyakorlatilag az összes nemzetközi jogi szabálynak, a második világháborút követő egyezménynek szembe menve történt ez a lépés Oroszország részéről. Ugye emiatt sújtja egy szankciós politika többek között az Unió és az Egyesült Államok részéről is Oroszországot, ez a mai napig életben van, tehát, hogy ezt az Európai Unió esetében minden 6 hónapban újra szavaznak erről, és mindig továbbra is fenntartják ezt a szankciót.
És hatása is van, tehát nem jó, nincs jó állapotban az orosz gazdaság emiatt.
Igen, és a másik következménye pedig az volt valóban, amit ugye te is említesz, hogy Ukrajnának a keleti részén, ugye ez a talán a Donyeck-Medencke környékén, ott egy ilyen úgynevezett helyi fegyveres konfliktus alakult ki. Ez azt jelenti, hogy ott gyakorlatilag 2014 óta folyamatosan vannak helyi konfliktusok, helyi fegyveres konfliktusok halottakkal, amiben az ukrán hadsereg és az orosz hadsereg néz szembe egymással.
Én ennél egy hadárnyaljon, mert nekem barátom is dolgozott ott, mint ez.
Megfigyelő?
Nem ezt még figyelő, szerintem az Európai Unió küldte, de ilyen megfigyelő státusz. Szóval nekem ott dolgozik, vagy dolgozott egy barátom talán, NATO megfigyelő volt, több éven keresztül ment ki, és nem avatkozott bele, de jelentéseket kellett küldeni a NATO-nak, stb. Szóval ott konkrétan lövészárkok vannak, és háborús cselekmények, és katonai műveletek zajlanak.
Ez egy befagyott konfliktus, ami évek óta ott van.
Ugye, ha azt az ott használjuk ilyenkor a nézőinek, hallgatóinak, hogy konfliktus, akkor azt gondolják, hogy jó, hát problémájuk van egymással. Nem, tehát hogy ott ténylegesen egy háború zajlik tulajdonképpen, csak nagyon kevés információnk arról, és nem tudjuk elképzelni, hogy ott 2015-16-ban, tehát most, ezekben az években, 2020-ban is halnak meg heti rendszerességgel emberek, lőnek egymással gránátvetőkkel.
Igen, és tulajdonképpen ezt a helyzetet eszkalálta olyan értelemben jelenleg Oroszország, hogy csapatokat vont össze az ukrán határnál.
Igen, mert hogy arról szólnak a hírek, hogy lehet, hogy ő konkrétan bevonulna kelet-Ukrajnába.
Igen, hát vagy legalábbis ugye retorikai szinten elkezdődött ezzel kapcsolatban a fenyegetés, és ugye az a azzal magyarázzák ezt a megnövekedett katonai jelenlétet, hogy ugye azt kívánják megakadályozni, hogy Ukrajna még szorosabban kötődjön a nyugati szövetségesekhez, és ugye ez is egyébként az egyik hát folyamatosan a médiában megjelenő eseménye volt 2021-nek, magyarán az, hogy mi történik az ukrán orosz határon, és ha már itt vagyunk, akkor azért érdemes arról is beszélni, hogy ugye a 2021-es évben folyamatosan jelen volt velünk a belorusz konfliktus is, amiről már korábban beszéltünk, úgyhogy én most ezt nem nyitnám meg újra, de azért az is egy nagyon hát meghatározó eseménye volt a 2021-es évnek, ráadásul ugye nem csak a Lukasenko körüli, illetve a Lukasenko ellenzékével szembeni atrocitásokról érdemes legalább egy megjegyzés szintjéig beszélni, hanem arról is, aminek egy önálló adást szenteltünk, hogy mi zajlott a lengyel-belarusz határon, amikor az Unióban még lévő konfliktust használt föl a belarusz államfő arra, hogy vagy ennek az apropóján menekülteket indított el a Közel-Keletről, és tette őket egy politikai játszma részesévé.
Jó, ez Ukrajna is azért izgalmas, mert igazából ez közel van hozzánk. Ez egyáltalán nem távol-kelet, nem Dél-Amerika, ez ténylegesen közel van hozzánk, de van még néhány olyan Európai Uniós vagy Európai Állam, ami szintén akár a mi mindennapi életünket befolyásolja, az egyik ilyen Németország, a másik Franciaország.
Igen, érdemes erről is beszélni, mert ha azt mondom, hogy virtuálisan, vagy nem is virtuálisan, hanem tudom én, a mi képzeletbeli naptárunknak az első pontja az január 6-a volt, akkor a lezáró naptári dátum most a mi évvégi adásunkban az december 9-e, mert ekkor jött létre az új német kormány, ami valóban egy kulcskérdés, nem csak Németország, hanem az egész Európai Unió számára, hogy ki az, aki vezetni fogja Németországot. És ilyen értelemben ez akár egy jó lezárása is lehetne ennek az évnek, mert nagyon sokaknak van sok reménye a német kormányban.
Tényleg? Sok reményt fűznek emberek?
Igen, és akkor kicsit beszéljünk erről, hogy ez miért érdekes. Ugye több adást is szenteltünk Németországnak, ez részben az én érdeklődésemnek is köszönhető, mert
én germanofil vagy, és lehet mondani.
Én nagyon, nagyon érdeklődöm Németország iránt, és szorosan követem azt, hogy mi történik ott, de most félretéve az én egyéni szimpátiáimat, tényleg érdekes, hogy Németországban mi történik. Ugye részben azért, mert ahogy erről korábban is beszéltünk, mert 16 év Angela Merkel kormányzást zárt le a most szeptemberi választás, és ugye azért is érdekes, mert nem csak, hogy mivel Angela Merkel nem indult újra, biztosak voltunk benne, hogy új kancellárja lesz Németországnak, hanem azért, mert egy más politikai összetételű kormány is alakult Németországban, mint előtte 16 évig. Ennek a kormánynak, ez a kormány három pártból áll, a kancellárt a szociáldemokraták adják Olaf Scholz személyében, és a zöldek, valamint a liberálisok a junior partnerek. Ugye ilyen összetételű kormánya még sose volt Németországnak, tehát hogy ez egyrészt az, hogy három párti kormány, ez is már egy újdonság, az, hogy ez a három szövetség állt össze ugye az úgynevezett közlekedési lámpa koalícióban a színeik miatt, és azért is, mert ez egy kifejezetten progresszív kormánynak számít, nem csak Németország szempontjából, hanem európai irányultságát, célkitűzéseit illetően is. A koalíciós szerződés nagyon sok olyan vállalást fogalmaz meg, ami miatt bizakodóak lehetünk akár európai értelemben is. Részben azért, mert sok európai célkitűzést fogalmaznak meg, ami ugye azt mutatja, hogy az új német kormány nemcsak tisztában van azzal, hogy vezető szerepre van szükség a Németország részéről az Európai Uniónál, hanem azt is látják, hogy az Európai Uniónak is nagyon sok szempontból megújulásra van szüksége.
Pár példát tudsz mondani erre?
Például külön beszélnek arról, hogy jogállamisági kérdésekben milyen álláspontot kellene vinni az Európai Uniónak, vagy legalábbis Németország milyen álláspontot
visel. A saját tagállamaikról van közön, vagy pedig a világban?
Nem, hát ugye ők az Európai Unióról, mint szövetségről beszélnek, és hogy ott milyen politikát kell képviselni.
Ez mondjuk nem annyira jó, szimpatikus mondjuk Lengyelországnak, vagy akár Magyarországnak, több ilyen országnak ez nem lehet.
Valószínűleg ők
ebben aktívabbak lesznek.
Ebben aktívabb vagy akcionistábbak lesznek, mint az előző kormány. Akkor egy másik nagyon fontos vállalásuk a klímakérdések körül van. Az azt látjuk, részben ugye a zöldeknek a kormányba kerülésével is, hogy Németország nagyon hangsúlyosan fog foglalkozni a klímakérdésekkel.
Robert Habeck az új kormányban alkancellár lett, valamint a gazdasági területért felelős és a klímavédelmi területért felelős miniszter.
Az energia mixében 80%-ossá szeretné emelni a megújuló energiáknak a részvételét, ez megint csak egy nagyon ambiciózus vállalás, de azt mutatja, hogy ebben a kérdésben ők egy nagyon progresszív álláspontot fognak vinni, és ez hogy mondjam, optimistává tudja tenni szerintem a környezettudatos közönségnek a következő éveit.
És mit gondolnak a több Európa, vagy nagyobb integráció kérdéséről?
Ők abszolút a szorosabb integrációnak a hívei. Egyébként az majd egy érdekes kérdés lesz, hogy például hogyan fog alakulni mondjuk Németországnak az álláspontja, akár kínai ügyekben, akár orosz ügyekben, mert itt azért van különbség a koalíciós partnerek között. míg a zöldek akár Kína kérdésben, akár Oroszország kérdésében sokkal kritikusabbak, addig a szociáldemokraták hagyományosan évtizedekre visszavenően a mondjuk úgy, hogy a megértőbb Kína politika és Oroszország politika képviselői, de hát azért azt mondjuk látni kell, hogy az új külügyminisztert úgy hívják, hogy Annalena Baerbock, aki egy zöld politikus, és hasonló más zöld politikusokhoz, akik kormánytagok lettek, rendkívüli ambíciókkal indult neki ennek az új kormánytagságnak.
Idén Franciaországban nem, tehát jövőre lesznek választások Franciaországban, nem idén, de az idei év az már volt arról, nem, hogy Macron
persze,
készül a jövő választásokra.
Ez már a kampánynak az előkészületeit
igen, tehát
látjuk.
Az már zajlik?
Tehát ez abszolút látszik. 2022 tavaszán lesznek lesz az elnök választás Franciaországban. Ez több szempontból is nagy figyelem övezi. Szerintem egyébként majd külön adást is fogunk ennek szentelni. Részben azért, mert hát ugye európai viszonylatban sosem mindegy az, hogy ki az, aki a francia elnöki palotában ül. Részben egyébként azért is, mert ez a két időpont, vagyis a választásnak az időpontja egybe esik a francia elnökséggel, hiszen januártól az uniós soros elnöki posztját Franciaország tölti be, úgyhogy ez egyfajta színpadot is ácsolt Macronnak, aki ugye egy újabb elnöki ciklusnak szeretne neki indulni. És ha az esélyeket kellene latolgatnunk, akkor azt mondjuk, hogy hát abszolút kétesélyes a francia elnökválasztásnak a kimenetele, ami ugye azért érdekes, hogy kétesélyes, mert ki a másik fél, ezt nem tudjuk még, hiszen sok jelölt van, aki indulni szeretne a jobb oldalon, a radikális jobb oldalon is egyébként többen vannak.
Akár bele labdába is fukhat?
A Marine Le Pen is nagy jó esélyekkel indul, de ugye megjelent a radikális jobb oldalon egy Eric Zemmour nevezető publicista, a francia publicista, aki nagyon sok olyan retorikai fogással él, ami a francia szélső jobb oldal, vagy legalábbis a radikálisok felé jó hívószavakat jelent, nagyon iszlám ellenes gondolkodása van, vagy legalábbis iszlám kritikus gondolatai vannak.
Nem biztos, hogy ez francia, ahol nagyon magas a muszlim.
Igen, de nagyon nagy egyébként, ugye ott abszolút jelen van az iszlám ellenesség is, hát a radikális jobb oldalon.
Oké, megint történik, mélyül a persze, szakadék egy társadalmon belül.
Igen, de az az érdekes, hogy egyébként nem csak a francia jobb oldalon van több jelölt, hanem a francia bal oldalon is, tehát a Macrontól balra lévő oldalon is több jelölt jelentette be már azt, hogy indulni kivál. Többek között egyébként, csak érdekességként mondom, a francia fővárosnak, Párizsnak a jelenlegi polgármestere is bejelentette, hogy indulni kíván, és még más jelöltek is. Szóval, hogy egy sok szereplős választásnak nézünk elébe, azt tudjuk, hogy az egyik ponton mindenképpen Macron lesz, akinek nem rosszak az esélyei. Nem azt mondom, hogy már kezében van a győzelem, de nem esélytelenül indul el, és ez olyan konfliktusos 5 évet követően, mint ami Macron elnökségét jelentette, azt mondhatnám, hogy már ez sem egy kis teljesítmény, hogy ő esélyesként tudott megmaradni. Ráadásul, sokat egy kicsit visszakanyarodhatunk az Európai Unióhoz, ráadásul Macron esetében egy olyan francia politikussal van dolgunk, aki gyakorlatilag az elnökségének a színre elindulását óta folyamatosan nagyon erős európai üzenetekkel operál, nagyon meghatározó elképzelése van, vagy egyértelmű elképzelése van arról, hogy az Európai Uniónak mit kellene képviselnie, és szerintem, hogyha ha mondjuk sikerülne megszerezni a második ciklust, akkor egészen biztos, hogy a következő 5 éve az sokkal hangsúlyosabban szólna európai ügyekről, mert az eddigi 5 éve, annak ellenére, hogy európai üzenetekkel nyert, valójában döntően belpolitikai dolgokkal kellett foglalkoznia.
És azért beszélünk majd Franciaországról is egy külön adásban, mert azzal, hogy Nagy-Britannia kilépett az Unióból, Olaszország nem tűnik egy túl acélos európai, tehát nem tűnnek olyan acélos politizálóknak itt az Európai Unió szintén, és Spanyolország, szóval ezek meg nagyon periférián vannak, tulajdonképpen Franciaország és Németország határozza meg, hogy milyen irányba megy az Unió?
Hát,
vagy ők kettejük, vagy az ő tandemjük az erősebb befolyásolja.
A francia-német tandem gyakorlatilag az uniónak a létrejötte óta folyamatosan a meghatározó politikai szövetség az Európai Unión belül. Tehát mindig is kimondva, kimondatlanul az volt a mondás, hogyha ez a két ország egy-egy ügyben meg tudott egyezni egymással, akkor már a többiek is valahogy megnyerhetőek egy-egy ügyhöz, szóval, hogy igen, kulcskérdés az, hogy ez a két ország hogyan tud működni egymással, és ezért kulcskérdés az is, hogy hogyan tud együttműködni egymással ez a két ország. Ennek láttuk nagyon jó példáit is, az elmúlt évtizedekben láttuk olyan időszakot is, amikor sokkal több volt a konfliktus ebben az időszakban. Jellemző egyébként, hogy Merkelnek és Macronnak a viszonya, hát az úgy alakult, hogy Macron nem érezte azt a lelkesedést, azt a nem tudom, olyan drive-ot Merkelbe, mint amit ő remélt, amikor az európai elképzeléseit útjára bocsátotta 2017 körül, de utána az évek során megtanulták kezelni egymást, és egy kifejezetten jó együttműködés volt Merkel és Macron között, ráadásul amikor a koronavírus járvány miatt szükség volt egy nagy mentőcsomagra, és viszonylag gyorsan volt szükség egy nagy mentőcsomagra, akkor nagyon jó szövetségesei voltak egymásnak Merkel és Macron, hogy a lehető legrövidebb idő alatt meg lehessen valósítani ezt a mentőcsomagot.
Behoztad a koronavírus, de én nem tudom, hogy akarunk arról külön beszélni, hogy ez okozott-e valamit a világpolitikába 2021-ben, vagy milyen meghatározó részé voltak. Egyszerűen már megszoktuk minden ilyen. Kicsit lezárunk, kicsit elengedjük, második oltás, harmadik oltás, most már negyedik oltás. Tehát, hogy ez így nem azon, hogy beárasztuk, már gazdaságilag is, meg politikai szinten is?
Szerintem azért nem csak, mert egyrészt a koronavírus járvány alatt folyamatosan láthattuk azt is, hogy ez nem csak egy szimpla egészségügyi válsághelyzet volt. Olyan értelemben, hogy itt azért rendszerek is tulajdonképpen megmérkőztek egymással, hogy a demokratikus és mondjuk az autoritár rendszerek hogyan teljesítenek járványkezelésben.
Én nem látok szignifikáns különbséget most már. Az elején még volt, de én most már nem látok.
Azért van. Láttuk azt is például, hogy ez egy nagyon éles elosztási verseny is vált, ahol ugye a gazdag és fejlett országok gyakorlatilag, hát nem azt mondom, egy lépés előnybe kerültek a kevésbé fejlett országok, hanem gyakorlatilag megszerezték szinte az egész
oltásmennyiséget. Igen, szóval eufemisztikus
lenne, hogy ezért is mondom úgy, hogy hát ez nem a helyes kifejezés. Ha azt mondom neked, hogy Afrikában...
28%? 30%?
7%.
7%?
7% az oltottak aránya, ez egy november végi adat, akkor azért az brutális, és ez ugye olyan értelemben nem csak egy szimplán, olyan kérdés, hogy hát igen, vannak a kevésbé szerencsés fejletlen országok, hanem ugye ez azt is jelenti, hogy ilyen mértékben elszakadt egymástól az oltottaknak és az oltatlanoknak az aránya fejlettségi szinten, hogy ez megakadályozhatja akár azt is, hogy endémikussá váljon ez a járvány, és hát megkönnyítse az életünket hosszú távon, hiszen amikor ennyire az oltás ennyire megóvott, most is akkor itt idézőjelben teszem, régiókat, kontinenseket látunk, akkor ugye ez azt jelenti, hogy olyan vírusmutációk fognak kialakulni, amelyek újra és újra megakadályozzák azt, hogy a nyáimmunitás létrejöjjön. Ezt ugye most látjuk például az Omikron esetében
igen,
is.
Igen, akkor egy gyors, nagy záróját hagyj nyissak, mert mondtál egy olyan kifejezés, hogy endémia, és én ezt szeretném elmagyarázni, hogyha nem minden hallgatónk tudja, vagy ismeri. Mert hogy én az egyike vagyok a 10 millió vírus szakértőnek itt Magyarországon, mint ahogy te is, meg mindannyian, ugye a 9 millió 700 ezer, na mindegy, hogy ugye a pandémia az a járványhelyzet, ami akár a koronavírus esetében kialakult, hogy hullámokban tör egy új vírusvariáns, vagy egy új vírusfajta, vagy vírustörzs, és a védtelen ember tömegek ezt elkapják, valaki belehal, valaki túléli, jobb esetben azért az emberek 90-95%-a túléli. Endémiáról akkor beszél, mikor egy új vírusvariáns vagy vírustörzs egyszerűen átalakul egy ilyen szezonális, anormális, a mindennapi élet
mint
részére.
Mint az influenza.
Mint az influenza. Az influenza is, például a spanyolnát variáns, pandémiaként indult
1920-ban indult.
És néhány év múlva endémiával alakult, ma a spanyol nátha variáns egy mindennapos influenza. Ez itt van velünk ugyanúgy, tehát az elmúlt 80 évben csak a mi szervezetünk már gyerekkorban találkozik vele, magunkévá tettük, ismerjük, egy ismert vírus. És ugye akkor, tehát a koronavírusnak is ez lesz majd az útja, tehát endémiává válik, hiszen egyébként négyféle koronavírus törzse ideig is élt az emberiség, ez volt a 5. és 6., és ez most a 7. Ugye az 5. meg a 6. eltüntettük, azok voltak a SARS meg a MERS. Egy közel-keleti meg egy távol-keleti. Na most te arról beszélsz, hogyha itt milliárd embertömeg nem kapja el a vírust, B. nem kap rá védőoltást, akkor náluk evidensen nem alakul endémiává, hanem továbbra is ilyen hullámzó szerűen Afrikában, Dél-Amerikában megjelenik. Ahogy, tehát minél több ember fertőződik meg, annál nagyobb az esélye az újabb és újabb variánsoknak, ahonnan jön egy olyan vírusvariáns, ami nem elpusztul, mert rosszabbul fertőződik, hanem kiszabadul és jobban fertőződik. Tehát minél később jut el a 8 milliárd emberiség oda, hogy nagyjából A, vagy mindenki elkapta, vagy B, mindenki kap rá oltást, annál lassabban tudjuk ezt az egész vírus helyzetet konszolidálni. Tehát itt erről szólt ez a kitétel.
Igen, így van. És akkor innen folytatva még egy meglátás vagy gondolat azzal kapcsolatban, hogy miért érdekes a koronavírus járvány egy nemzetközi podcast esetében. Mert azért azt is láttuk, hogy nem csak ugye ezek a fejlettségi és fejletlenségi, vagy rendszerek közötti konfliktust jelenítette meg a koronavírus járvány, hanem azt is, hogy ugye megjelent egy újabb törésvonal a társadalomon belül, ugye ez az oltás szkeptikusoknak és az oltás támogatóknak a küzdelmévé is vált ez a járvány, ami azért is érdekes, mert az oltás szkeptikusoknál, az oltás tagadóknál rögtön megjelent a szélső jobb is, uh-huh. és nem csak a társadalom újabb területen polarizálódott, hanem a szélső jobb támogatásával ez egy politikailag is artikulálódni uh-huh. tudott, és ennek azért voltak kifejezetten veszélyes jelensége is. Egyrészt ugye egyébként már eddig is töredezett társadalomban újabb törésvonalak jelentek meg, ideológiák is kezdtek kapcsolódni hozzá, és ezek az ideológiai támogatási pontok azt is meghatározták egyébként, hogy valaki felveszi az oltást, vagy nem. Mondok példákat. Az Egyesült Államokban azt látjuk egyébként például, hogy azokban a szövetségi államokban, ahol inkább a republikánus pártnak a támogatottsága erősebb, ott sokkal alacsonyabb az oltottság is egyébként,
és sokkal többen
halnak meg. És nem egészségügyi megfontolások alapján döntenek emberek arról, hogy hordok-e maszkot, nem, oltom-e magam, nem, hanem annak alapján döntenek, hogy a republikánus párt éppen mit mond neki. És ez nem csak az Egyesült Államokban van így, hanem hogyha elnézünk Európába, akkor például azt látjuk Németország esetében is egyébként, ahol most kifejezetten komoly egyébként a járványhelyzet, hogy azokban a tartományokban, ahol a legkomolyabb a járványhelyzet, legtöbb az áldozat, legtöbb a fertőzött, ez egyébként döntően Kelet-Németország.
Volt NDK
területen, és ott is talán Szászország és Türingia az a két tartomány, ami leginkább érintett. Ezek azok a tartományok, amelyekben egyébként 2021 őszén a választások alatt az AfD, a legradikálisabb német pártnak volt a legnagyobb a támogatottsága.
És ott szintén a halálozás esete is magasabb?
Igen, tehát magasabbak a halálozásék, és sokkal magasabbak a kórházi leterheltség is sokkal magasabb. És ez ugye azért is érdekes, mert Németországban például ennek voltak már olyan kiugró események is kötődtek ehhez, hogy például politikusoknak a háza előtt tartottak tüntetéseket, vírustagadók, tehát olyan politikusok előtt, akik mondjuk...
Gondolom, propagálták azt, hogy oltsd be magad.
Igen, akik mondjuk oltástámogatók voltak, és a többi, és ugye azért ez egy félelemkeltő dolog, ráadásul, hiszen nem felejthetjük el, hogy ugye a náci történelem milyen emlékeket hív vissza a németekben, akkor ugye ez azért egy rossz folyamatot is indíthat el, szóval, hogy ezért is érdekes és érdemes beszélni a járványhelyzetről, ráadásul, és akkor most már tényleg csak lezárásként egy utolsó dimenziót pendítenék meg, hogy ugye azt látjuk, hogy egyre inkább előtérbe kerül az a kérdés, hogy kötelezővé kell tenni az oltást. És egyre több országban merül föl az, hogy erről dönteni kell. Ugye Ausztria esetében például ezt a döntést már meghozták, február 1-től bevezetik a kötelező oltást, egyébként Németországban is e felé tart a vita. Igen, szóval több országban is Olaszországban ugye olyan jogszabályokat és olyan rendelkezéseket vezettek be, hogy aki nem oltatja magát, az tulajdonképpen hát egy olyan helyzetbe kerül, hogy, hogy nem járhat dolgozni, nem fizetik neki. Azt hiszem, hogy Görögországnál talán azt vezették be, hogy a 60 évnél idősebbeknél tették kötelezővé az oltást. Szóval egyre inkább afelé megyünk egyébként, hogy a kötelező oltás látszik megoldásnak. És ugye itt mindig az a kérdés, hogy mi van a másik oldalon. Ugye itt egy ilyen szabadságjogokról szóló vita is elkezdődik.
Mondjuk ki, arról beszélnek sokan, Covid-fasizmus, ezt így hívják, ezt a, amit én nem nagyon tudok értelmezni, de most ez mindegy, hogy én tudok erről, de hogy ez így elindul, viszont az látszik, hogy az uniós tagállamoknál 65-70-75 környékén egyszerűen nem tudnak, most átlagról beszélek, nem tudnak feljönni.
Így
tehát
van
egy masszív 20-25-30%-nyi embertömeg, aki azt mondja, hogy ő nem.
Igen,
ez
de...
Egy megállt. Tehát
pontosan emiatt vált valódi kérdésé a kötelező oltásnak a bevezetése, hiszen ha ezt a 70%-ot nem tudjuk megugorni, akkor ugye más megoldásra van szükség, és azt is látjuk, hogy... hogy ahhoz képest, mint amikor elindult a koronavírus járvány, ahhoz képest folyamatosan azt mondják a virológusok, a valódi virológusok, hogy mindig magasabbra tették már azt a százalékot, amit szükséges elérni ahhoz, hogy létrejön
de
a nyári
immunitás.
Tudom,
hogy ez ilyen. Hiszem, hogyha gyorsabban terjed egy vírusvariáns, akkor logikusabb,
igen,
magasabb
és,
kell.
Igen, nem. Én is csak azért akartam ezt mondani, hogy mert ugye valószínűleg az alfa vírusnál még ugye az volt, hogy 60% volt az elegendő, de ahogy jöttek az újabb variánsok, lásd delta, lásd most az omikron, ott ugye azok már olyan fertőzőek, hogy egyre magasabbra tevődik ez a bizonyos léc, ezért is valódi kérdés a kötelező oltás.
Mint olyan, aki írta ezekhez az egész vírusok életéhez, tehát tök logikus, hogy nincs nyári immunitás. Most már nem létezik ez, nem fogja elérni egy társadalom soha, mert tényleg a nullától százig mindenkit be kéne oltatni, nem ez a megoldás, hogy nyári immunitás kell kérni, endémiával kell tudnia szelidülnie ennek a vírusnak. Tehát ez lesz az útja, módja, és itt egyetlen kérdés van, hogy hol van az a határ, amit bírnak az egészségügyi rendszerek. Tehát hát oda kell belőle.
Igen, így van, és ugye ez az egész koronavírus járvány mindennek a következményeivel együtt pedig ugye itt van közöttünk, és én azért is javasoltam, vagy mondtam, hogy beszéljünk erről a mai évetlezáró adásban is a koronavírus járványról, mert ennek nagyon sok nemzetközi hatása volt, ahogy ugye ezt az előbb elmondtuk nektek, és ez még itt fog maradni velünk valószínűleg az egész 2022-es évben.
22-ben itt lesz. Eszembe jutott egy, tehát kettő közül te vagy az okos, én meg vagyok a vicces kedvű műsorvezetőtárs, vagy nem tudom, hogy amikor azt mondtad, hogy igen, látszik, hogy a republikánus többségű államokban például több a halálozás, több a betegség, és ugyanez látszik Németországnál is, hogy nekem eszembe jutott az a gyönyörű mém, hogy Nagy-Britanniában a kergemarha, kergebirka, a kergemarha kor?
Igen, azt hiszem az volt.
Fertőzések a 90-es évek elején, hogy az hogy nézett ki az egyes megyékben, meg nem megyék vannak ott, mik vannak ott, vagy megyék vannak ott Nagy-Britanniában?
Hát igen.
Igen, és hogy 20 nem tudom hány évvel később kik szavaztak a Brexitre, és pont ugyanaz a mintázat. Nyilván ez egy vicces mém, de hogy ilyen térképeket...
A társadalmi mintázatok nagyon sok mindenre választ adnak nekünk, de azért azt látni kell.
Ez nyilván vicces.
Igen, de azért azt látni kell, hogy például, ahogy a 90-es években mondjuk még nem lehetett szerepe a közösségi médiának abban, hogy hogyan alakulnak a választások, ez ma már nem elmondható. Tehát például a közösségi médiának a szerepe, jelentősége, kampányüzeneteknek ott való nagyon pontos elhelyezése, például egy új jelenség ahhoz képest. Szóval, hogy sok mintázatot meg tudunk mondani a társadalmi, mondjuk a választókerületeknek a társadalmi összetételéből, de nem mindent. Tehát, hogy azért mindent nem tudunk, és nyilván egyébként a Brexit is persze sok szempontból nagyon érdekes volt, mert ugye azt láttuk, hogy miközben Skóciában, Walesben, Észak-Írországban döntően arra szavaztak, hogy maradjunk, addig ugye Angliában például, pedig ugye arra szavaztak, hogy nem, hogy leave, és London megint csak egy nagyon érdekes terület volt, mert ugye ott pedig egyértelműen a maradás mellett szavaztak. De például a Brexit kampány is, és akkor tényleg ez egy ilyen zárójeles vagy keretes kitérő, de a Brexit kampány is egyébként azt mutatta meg, hogy valójában akkor van esélyed a saját üzenetednek a maradéktan keresztülvitelére, ha a másik oldal elfelejt ugyanúgy kampányolni, mint ahogy te. És abban a kampányban azt láttuk, hogy miközben nagyon módszeresen, nagyon kitaláltan vitek végig egy Leave kampányt, ezen közben pedig azok, akik valójában azt szerették volna, hogy maradjon az Unióban az Egyesült Királyság, azok belpolitikai és egyéb okok miatt féltek egyértelmű üzeneteket, egyértelmű üzeneteket megjeleníteni, és meg is jött az eredménye.
Show notes-ba én beraknék majd erre egy linket. Az HBO-nak volt egy nagyon jó dokumentumfilm, ami a Brexit kampányról szólt, ez egy elég jó.
Nagyon érdekes, jó film. Igen.
De nem engedlek el még. Értem, hogy vége van az adás időnek, amiket nagyjából magunknak kiszoktunk szabni, egy ilyen 50 perc alá azért beszoktuk lőni. 10 adás óta csináljuk ezt a podcastot, és mondjuk eltelt egy év, 2021, és szóval nekem arra adj nekem választ, hogyha van, lehet, hogy nincsen, lehet, hogy csak újabb 10 adás kell ahhoz, hogy erre szülessen nálunk egy válasz, hogy történnek a világban események, a külpolitikában, a diplomáciában, a külügyekben, és jól lehet arról beszélünk, hogy ezek igazából a mi életünket is befolyásolják, de mintha most nagyon magam ellen beszélek, vagy a mi ellenünk beszélek, de mintha nagyon sok minden nem történt volna. Eltelt egy év, persze itt-ott választás, persze néhány állam egymással húzakodik, vagy éppen jobban vannak, vagy nem, de hogy így business as usual. A külpolitikában, vagy ezzel az egész nemzetközi politikában mi az, amikor nem business as usual? Például a Szíria ilyen volt, én szerintem. Az nem egy business as usual volt. Afganisztán sem, ugye?
Nem. Szerintem egyrészt az,
tehát ezek nagy dolgok, vagy nem nagy dolgok? Persze, volt egy német választás. Jó, oké.
Hát
erre, francia.
Erre részben egyébként egy kínai közmondással tudnék válaszolni, amikor ugye azt kérdezték a kínaiaktól, hogy mit gondolnak a francia forradalomról, tehát az 1789-es francia forradalom, és az volt a válasz, hogy hát még nem tudjuk megmondani, hiszen nem telt el annyi idő. Ez ugye az mutatja azt, hogy a kínaiak mondjuk milyen perspektívákban gondolkodnak, tehát ahol a 200 év még ugye, hát nem tudjuk, hogy mi lesz, de mondjuk nyilván ez így tudnám elütni ezt a dolgot részben, mert azért ebben van igazság.
De azért azt is mondod, hogy nem tudjuk, hogy ami ma történik, az mondjuk egy történelmi távlatban, egy 50 éves, 100 éves távlatban ez mit jelent?
Így van. De a másik, amit mondanék, az, hogy olyan szempontból nem mondanám azt, hogy business as usual volt mondjuk akár 2021 vagy 2020, mert például szerintem a koronavírus járvány alapvetően változtatta meg a mindennapjainkat. Mert miközben azt mondod, hogy beárasztuk, azért ez nem igaz, mert gondolj bele abba, hogy milyenné váltak az iskolai hétköznapok a gyerekeinknek, hogy hogyan tervezel utazást ma már, hogy hogyan állsz hozzá ahhoz, hogy újabb és újabb oltásokkal kell szembenézned, hogy mit gondolsz a tudománynak a jelenlétéről a mindennapjainkban. Azért ez megváltozott szerintem ahhoz képest, mint amit mondjuk 5-10 éve gondoltunk, meg egyáltalán arról, hogy a vírusok milyen szempontból hathatnak az életünkre, mert például virológusok hosszabb ideje mondják már azt, hogy az emberiségnek fel kell készülni arra, hogy újabb és újabb járványok fognak következni, és mindenki ezt mondja, jó, persze, nézzük a következőt, mindig riogatnak, és közben itt van közöttünk, tehát hogy ez egy ős élmény, ami velünk fog maradni.
A klímatudósok is nem most kezdték el azt mondani, hogy gond lesz, fiú.
Így van. A másik pont ugyanez lett volna a másik mondásom, hogy miközben a környezetvédelmi ügyekkel, klímakérdésekkel valójában az 1970-es évek végén kezdtek el foglalkozni először, az ugye úgynevezett elhíresült római jegyzőkönyv, és a többi. Tehát, hogy ez ott van már azon a bizonyos napirenden hosszabb ideje, de azért ez nem volt egy kulcskérdés. Ez olyan volt, hogy például egy-egy kormány esetében fogalmunk nem volt arról, hogy ki a környezetvédelmi miniszter, van egyáltalán környezetvédelmi tárca, Ma meg azt mondanám, hogy például megint csak a oly sokszor emlegetett német mindennapokat. Hát nem is csak az, hanem ráadásul a zöldpártnak a másik nagyon fajsúlyos politikus, a Robert Habeck pedig az energia és a környezetvédelem területét közösen fogja vinni egy nagy csúcsminisztériumban.
Összevonták az energiát és
igen,
a közösségemet?
Ez a zöldeknek, ez a zöldeknek a kérésére valósult meg. Uh-huh. És,
hiszen a kettő nagyon összefügg.
Igen, a kettő nagyon összefügg, és ráadásul nem csak, hogy ő viszi ezt miniszterként, hanem alkancellár is lesz ebben a bizonyos német kormányban. Szóval, és ha megnézed azt, hogy a Glasgow-i konferencián mi mindenről volt szó, akkor azt látod, hogy a környezetvédelmi kérdések, azok abszolút a központi elemei a politikai napirendnek, és itt viszont szerintem a politika még mindig egyébként kullog a társadalom mögött, mert miközben azt látod, hogy mondjuk ha megkérdezel egy szerintem 50 évesnél fiatalabb választót, hogy mi az, ami alapján dönt, akkor nyilván itt mondhatnánk azt is, hogy mennyire iskolázott, hogy kis településen éle, vagy nagyvárosban, vagy éppen a fővárosban milyen munkája van, de azért azt látjuk, hogy a környezetvédelmi kérdések, azok ott vannak a top 3 kérdés között. Miközben, ha egy politikus megkérdezel arról, hogy mi a top 3 kérdés, akkor nem vagyok benne biztos, hogy elmondaná a környezetvédelmi kérdést, illetve azt gondolom, hogy mondjuk számos nyugat-európai országban már mondanák a környezetvédelmi kérdést, nem is feltétlenül azért, mert ők maguk is ezt gondolják, hanem tudják, hogy a választók ezt várják el tőlük. Szóval, hogy szerintem sok minden olyan dolog történt, amire nem mondanám azt, hogy business as usual, hanem egyszerűen annyira elkerülhetetlenné vált, hogy ezekkel foglalkozni kell. És akkor még egy dolog, erről nem beszéltünk, és most már szerintem majd inkább egy külön adásban beszélünk, de azért így említsük föl, hogy mondjuk Kína. Kína hogyan alakul, Kína sorsa hogyan alakul, Kína befolyása a világra hogyan alakul. Ezt sem nevezném annak, hogy hát jó, most igen, láttunk megint valamit Kínától, de hát mindig láttunk valamit. Tehát ezt látjuk, hogy Kínának nem csak a retorikája, hanem politikája is sokkal inkább a konfrontációra alapul ma már, mint mondjuk 10 évvel, 20 évvel ezelőtt, amikor inkább azt láttuk, hogy Kínának csak gazdasági érdekei vannak, csak a gazdasági érdekeit szeretné megvalósítani. Ma már látjuk, hogy azért vannak politikai, katonai érdekek is, tehát egy más típusú Kína alakul a szemünk előtt, és szerintem 5-10-15 év múlva még inkább ezt a fajta Kínát fogjuk látni. Inkább azt mondanám, hogy szerintem ez a mostani időszak, amiben mi benne élünk, egy nagyon nagy átalakulásnak a közepén időszak. Vagyunk. Igen, és igen. Régi megkérdőjelezhetetlen igazságok eresztékei repedeznek. Nem látjuk még, hogy mifelé mi lesz a megoldás, de hogy sok megoldás van, és sokfajta megoldás kavarog abban a bizonyos üsben, azt egészen biztosan látjuk.
És lehet, hogy különféle szereplőknek különféle megoldásaik vannak erre.
Így van, igen.
A bolygónak egészen más megoldása lenne erre, mint például nekünk, vagy igen. Különféle országoknak, de hát ez igen. Megint messzire vezetne.
És hogy egy ilyen jó lezárást adjak a dolognak, szerintem most kaptatok egy kis betekintést abba, hogy miért érdekes a nemzetközi politika, és hogy biztos, hogy érdekes lesz még 2022-ben is. Úgyhogy mielőtt mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánnám.
Ráadásul ez azután megy ki, azt hiszem, tehát ez a két ünnep között.
Igen, tehát a boldog új évet kívánunk, ezért mindenkinek azt kívánjuk, remélem, hogy az Áron nevében is beszélhetek, hogy legyen szuper a 2022-es évetek, és soha ne felejtsétek el megnézni az éppen aktuális adásunkat.
Vagy meghallgatni, mert hogy kín vagyunk nem csak a YouTube-on, YouTube-ra kirakjuk videófelvétellel, de minden hang, tehát minden podcast fölöttel is kín vagyunk.
Igen.
Hangban is meghallgathattok minket. Én szerintem most a Facebookra, majd a Spotify linkünket, mindig ezek is értezek, hogy éppen melyik linket rakjuk ki a
legyen
Facebookra.
Legyen így.
Hogy hát ha Tehát, hogy már most beázolottam, na mindegy.
Sziasztok!
Sziasztok!